Írjam hallgatóit, a Felvidéki Beszélgetés című műsorunk veszi kezdetét, melynek eheti adása tulajdonképpen egy folytatás, mégpedig a Dráfi Mátyással készült beszélgetésünk második felét hallhatják most. Fogadják nagy szeretettel az egykori színi igazgatót, Csehszlovákia érdemes művészét, a magyar kultúra lovagját, Jászai Mari díjas színművészt, Dráfi Mátyást, aki ifjúkorát és tevékeny, aktív színházi életét, emlékeit tárja elénk a mai alkalommal.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen.
Tisztelt művész úr! A későbbiekben az együttműködés akár az, hogy két nyelven is elhangozzanak szövegek, vagy hogy az állam nyelvén is megmutatkozzon a közönség hallgatóság előtt, ez így adta magát abból a helyzetből, hogy a főiskolán szlovák nyelven is játszott, voltak barátai, társai színpadon, vagy kereste is ezt a lehetőséget, hogy visszaigazolja a szakma?
Nem kerestem. És büszke vagyok rá, hogy soha nem kerestem, és soha nem ajánlkoztam, hanem mindig hívtak. Hogy a kétnyelvűség az nálam normális dolog volt, úgyhogy, de a főiskolán se volt soha semmi bajom abból, hogy én magyar vagyok. Hanem nem tudom mi és hogyan, de hogy fedeztek fel a magyarországi szlovákok. Úgyhogy Magyarországon, Budapesten van egy Vertigo nevű szlovák színház. Ott játszottam nagyon sokat. Aztán vendégszerepeltem már, mint magyarországi színházakban. Győrben csináltam 4 előadást. A Víg színházban, a West Side Story-ban játszottam, Sopronban játszottam, Székesfehérváron, és hát Pesten ezzel a tájoló szlovák színházzal jártuk a vidéket, Békés Csaba és környéke, stb. Még ami muszáj visszamennem ugye ehhez a Branislav Korenyhoz, aki a magyar színpadi beszédet tanította Pesten. Ő Békés Csabai szlovák gyerek volt. Budapesten végezte a színművészeti főiskolát. Ő meg kijelentette a főiskolán, hogy ő meg szlovák színész szeretne lenni. Így került aztán Pozsonyba. Gábor Miklós osztálytársa volt különben. Na, ő tanította a magyar színpadi beszédet. Úgyhogy volt olyan, hogy Győrben játszottam 4 színdarabban is, és menjek át Győrbe. Mondom, nem megyek. Borika, a feleségem, nagyon szeretett volna egy nagyon szép, kedves város, Győr, és akkor átmentem volna akkor még Kisfaludi színházba. Nem megyek. Nem egyszerűen az, hogy vendégnek lenni nagyon jó. A másik dolog pedig az, hogy engem ide pottyantott az Isten. Nem véletlenül. Lehet, hogy azért, mert itt van rám szükség. Hogy ennek a majd 1 millió magyarnak szüksége van rám. És ezzel éljek én vissza. Ezért menjek át én Magyarországra, ahol egymást éri a rengeteg magyar színész. Nem kell ott magyar színész. Vannak elegen. Igen, vendégnek nagyon szívesen, de hogy én ott maradjak, azt nem. Itt úgy érzem, hogy itt van rám szükség.
A feleségét is itthon találta meg? Hogyan találkoztak? A színészbe szeretett bele, vagy az emberbe mögötte?
Ezt tőle kéne megkérdezni. De azt tudom, hogy az ifjú szívekben egyszer csak megjelent egy énekes fiú egy lányjal, és azt mondja, hogy Matyi, hoztam neked egy nőt. Mondom, na, ezt megnézzük. És ő táncolni szeretett volna, akkor került Pozsonyba. Ugye ő Ipolyságon végezte a mezőgazdasági szakközépiskolát, és akkor került Pozsonyba a főiskolára. És hát a fiú oda csalogatta őt az ifjú szívekbe, hogyha már van, itt van egy magyar leánka, hát jöjjön ő is az ifjú szívekbe. Én táncolni szeretett volna, de a tánccsoport már tele volt akkor. És éppen akkor én készítettem egy irodalmi estet, és akkor mondom, hát akkor jöjjön, akkor szavaljon, kipróbáljuk. Hát aztán úgy nézegettem magamnak, hallgattam őt, a Palóc Leánkát, és érdekes, hogy amikor szavalt, nem volt Palóc, de amikor privát beszéd, még ma is benne van. És hallgatom, mondom, na, ez nekem jó lesz, és föl is vettem. Azóta is itt van. Utána természetesen az énekkarban is énekelt. Azóta 1963-ban ismerkedtünk meg, 65-ben. Meg volt a házasság, hát azóta együtt vagyunk. Van 3 lányunk, 6 unokánk, és most már van egy dédunokám is. Bizony. Hogy öregszenek ezek a gyerekek? Hihetetlen.
Jó Isten éltesse őket és önt is még sokáig. Mesélne esetleg olyan szerepekről, amelyeknél úgy érezte, hogy a családja is büszke erre, hogy megadatik azok az alakítások?
Természetesnek vették, mindig is természetesnek vették az én foglalkozásomat. Esetleg jöttek, bemutató után, apuci, puszit, puszit, kész. De szeretnék megemlíteni egy szerepet, életem egyetlen szerepét, amit én kértem. Csináltuk az Ember tragédiáját. Madács Imre Ember tragédiája, és hát nekem akarták adni Ádámot. Győrből volt a vendégrendező, Váradi Gyuri, és mondom neki, hogy ide figyelj, nem akarom én Ádámot játszani, adjátok nekem Lucifert. Gondolkozott, azt mondja, jó. Arra gondoltam tulajdonképpen, hogy fantasztikus színdarab különben. Állítom, ha nem magyar írta volna, akkor a világirodalom egyik legnagyobb műve az Ember tragédiája. De hogy miért nem Ádámot akarom én? Mert megint csak csúnyán mondom, mert Ádám olyan tedd ide, tedd oda alak, mindig ide lökik, oda lökik, mindig ezt csinál, azt csinál, mindig azt, amit mások, nem önálló. És tulajdonképpen Lucifer mozgatja az egész előadást. Azt mondja az Úr, s te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz, dicséretemre nem találsz a szót, vagy nem tetszik tán, amit alkoték, és jön a válasz. És mit essék rajta? Hogy nehány anyag más-más tulajdonokkal fölruházva, miket előbb sem, hogy nyilatkozának, nem is sejtettél bennük úgy lehet. Vagy ha igen, másítni nincs erőd. Nehány golyóban össze-vissza gyúrva most vonza, űzi és taszítja egymást. Nehány féregben öntudatra kél. Még minden megtelt, minden kihűlt, s megmarad a semleges salak. Az ember egykor ezt, ha ellesi, vegy konyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, s elnézed néki, hogy kontárkodik, kotyvaszt, s magát Istennek képzeli. De hogyha elfecsérli, s rontja majd a főztet, akkor gyúlsz késő haragra. Pedig mit vársz mást egy műkedvelőtől? Hát igen, mi emberek az egész teremtésben csak műkedvelők vagyunk. Csak műkedvelők. És nem építjük ezt a világot, hanem ahol csak lehet, rongáljuk, megfúrjuk a földet, kivesszük belőle azt, amire nekem szükségem van, és akkor észre se vesszük, hogy elferdül a föld tengelye. És jön a globális fölmelegedés. És mi rontjuk el ezt a földet? Mi, emberek, mert azt hiszük, hogy mi vagyunk az Isten. De az Úr egyszer ezt megunja. És akkor aztán jaj nekünk. És időben telik újból, amíg az Isten rendbe pofozza ezt a világot. Kell nekünk ez a háború? Miért akarják mindenáron, hogy belelépjünk? Kinek érdeke az, hogy gyilkolják egymást az emberek? Kinek jó ez? Hát ez az a csúnya Lucifer, aki felteszi ezeket a kérdéseket. Ezért szerettem volna eljátszani, és köszönöm a sorsnak, hogy alkalmam volt rá. Ez volt az Ember tragédiája, és még egy nagy dolog volt az életemben. Katona József Bánkban, és a nem Bánkot játszottam, hanem Tiborcot.
Mit egy száműzött kivándorol a sűrű éjjel át, s vad förgetek bennem lelé vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyog, hogy egyes egyedül, úgy tépik ünn az orkán, mint az önvágy. Nagy érzés éltetett sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős neve szeplőtlen megmarad. Most mind a kettő orvosra vár, s még így töprenkedem. Hazám morítja szem fölé, s elvész be.
Csinálom a teátrumot, összeszedtem a társaságot, és megcsináltuk a Bangbant komplett nagy zenekarral, az operát. És megint csak azt kell mondani, hogy hálát adok az Úrnak, hogy talán én vagyok az egyetlen magyar komédiás, aki prózában is, meg az operában is megcsinálhattam Tiborcz figuráját. Nagyon büszke vagyok rá, és nagyon köszönöm a sorsnak, hogy ezt megadta nekem. Hát voltak aztán sok szerepek, sok, ott volt Otello, ott volt Coriolanus, már ami a Shakespeare-t illeti. Voltam én Madács Imre is, Felkai Madács című darabjában. Voltak vígjátékok, Lilionfiban játszottam, Szellemfit, kétszer is. Borogi Gedeont játszhattam a Szabin nők elrablásában. Hippolita lakájban játszhattam szintén az egyik szerepet. Úgyhogy voltak vidám dolgok, voltak szomorkás dolgok.
Engedje meg a művész úr, hogy hosszú éves pályájára visszatekintve magam is kiemeljek néhány jeles méltatást a hallgatók számára, amellyel nem csak a közönség, hanem a szakemberek is elismerték az ön munkásságát. Tehát időrendben a Szlovák Színművészeti Szövetség Nívó díjával tüntette ki önt Lucifer szerepének alakításáért, későbbiekben elnyerte az Érdemes Művész címet, a legjobb férfi szerep alakításáért és a főszínész szerepének alakításáért is elismerték a színpadi teljesítményét a Határon túli Magyar Színházak Fesztiválján Kisvárdán, Ébert Tibor Eszterházi darabjában. Aztán elnyerte a Nyitott Európáért díjat, amely a Márai Alapítvány megbecsülését fejezi ki. Életmű díjat szerzett a Határon túli Magyar Színházak Fesztiválján Kisvárdán. Egresi Gábor díjat szerzett a Szlovákiai Magyar Színházlátogatók és Színházi Szakemberek díjaként. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pedig Jászai Mari díjjal tüntette ki önt, s nem utolsó sorban a Szlovák Köztársaság kormányának ezüst plakettjének is birtokosa lehet.
Nagyjából mindenütt jól éreztem magam, csak akkor kezdtem szomorkás lenni, amikor a színház elhagyta a tájolást, amikor azt mondták, hogy a közönség jöjjön Komáromba, akkor kezdtem szomorkás lenni, és éppen gyógyfürdőn voltunk feleségemmel, Bártfa fürdőn, s jön az egyik magyar fürdővendég, másik magyar fürdővendég, és a színház miért nem jár hozzánk? És akkor mondtam azt, hogy na igen, akkor lesz teátrum, ennek 20 éve. És akkor elkezdtük ezzel a Csókos asszonnyal, és jött a többi egymás után, mesétől az operáig, mindent csináltunk, és azt mondom, hogy ezért a pénzért, amit mi ki tudunk fizetni, ezért a pénzért nagyon-nagyon kevés ember állna szóba velünk. De mégis van olyan, hogy a Bánkbánt például Rimaszombatban játszottunk, és a karmesternek Győrbe beraktak előadást. És erre pofátlanul fölhívtam Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmestert. Mester, Rimaszombatban Bánkbán, le kellene vezényelni, van rá 100 euróm. Beült a kocsijába, eljött Rimaszombatba, és levezényelte a Bánkbánt. Hála Istennek, ilyen emberekkel vagyok körülvéve. Hála Istennek.
Mit jelentett önnek az a színtársulat, ami ön mellett állt? Hogyan gondol vissza a színészi éveire, amikor igazgatóként tevékenykedett, és akár mai napig, amikor fölnéznek önre pályakezdők?
Az igazgatói éveimet nem szívesen emlegetem, már csak azért sem, mert volt egy tervem, ami nem jött össze. Akkor még csak Magyar Területi Színház volt itt Komáromban, és volt egy olyan elképzelésem, hogy csinálunk egy rádióstúdiót. Nem a színészek mennek Pozsonyba rádiózni, hanem egy rendező jön Komáromba hóna alatt a szalaggal, és nálunk fölveszi a rádiójátékot, és készanyaggal megy haza. De akkor nekünk lett volna, hogy úgy mondjam, nagyon csúnyán mondom, hakni lehetőségünk. A haknit azt szándékosan mondom, hogy csúnyán, mert így idegződött be. Ha egy színész pénzért megy valamit csinálni, akkor ő haknizik. Érdekes. Az azt jelenti, hogy már rosszat csinál? Mindig pejoratív értelme van a haknizásnak művészi körökben. Hát, ha egy kőműves a szabad idejében elmegy fusizni, akkor már görbén húzhatja a falat. A színész haknizni jár, nem fusizni. És nem húzhatom görbén a falat, mert a közönség kifütyül. Nem húzhatom.
Az emberek lelkének szól minden elhangzó gondolat, és ez felelősség.
Így van. Na, és szerettem volna ezt a rádióstúdiót. Pozsonyban nagyon örültek neki, mert ugye felszabadult volna egy helység, egy stúdióhelység. A kőműves munkák el is készültek. Utána szerettem volna, akkor már megvolt a Szőttes, az ifjú szívek költségvetését ideadni Komáromba. És akkor Komáromban lett volna egy népművészeti együttes a színház mellett, de a színháznak lett volna énekkara, zenekara, tánccsoportja. És tudtunk volna nagy zenés játékokat, operetteket is csinálni. Akkor végzett a Kecskés Marika a színművészeti főiskola a báb szakán. Lehetett volna báb színházat is csinálni. Ekkor jöttek a nagy magyarok, nekünk még egy magyar színház kell. Mondom, ám legyen. Mit tud adni ez a színház? Mivel tudja kisegíteni? Akkor elmondtam, hogy mivel tudom kisegíteni ezzel, azzal, amazzal. Jaj, ekkora segítségre nem is számítottunk, csak aztán jöttek a nagy magyar politikusok, hogy már pedig erre az állam nem ad pénzt, már pedig akkor a komáromi színházat osszam ketté. Olyan erős nyomás volt rajtam, hogy például gombaszögön hordták a transzparenseket a Dráfi, a magyarság árulója, mert nem akarja a magyar színásik magyar színházat. Már mindenki beleegyezett, csak a Dráfi nem. És sehol nem engedték elmondani, hogy nem egy új magyar színházról van szó, hanem a komáromi magyar területi színház kettéosztásáról. Akkora volt a nyomás, hogy azt mondtam, hogy na menjetek. Kassán megalakult a Thália Színház, tehát a komáromi magyar területi színház Thália színpada, hogy úgy mondjam leányvállalat. 20 éven keresztül innen mentek a fizetések, innen ment a díszlet, innen ment a jelmez, minden innen ment. 20 év után lett önálló. És most egy nagyon fontos dolgot mondok. Nem az a bajom, hogy lett még egy magyar színház. Az a bajom, hogy a komáromi színház nem kapta vissza a pénzét. És a fele ott van, a másik fele itt van. Ha meg egy volna, egybe volna ez a kettő, akkor sokkal erősebb lehetne. És a tájolásokat is könnyebben bírnánk. Egy kérdés. 8 előadást kapott évente a felvidéki magyarság. Az egyik fele elment Rimaszombat, Kassa, Királyhelmec és vidéke, a másik fele itt volt, Mátyúsföld, stb. Naponta 2 előadás volt, tehát egyik fele itt, másik fele ott. 8 előadást kapott évente a felvidéki magyarság. Kérdem én, mennyit kap ma? Mikor volt a színház utoljára Deákin? Pedig az közel van, ugye? Nem fér el a díszlet. Mondom, hát akkor Deákira kell tervezni a díszletet, Komáromban még csak hozzá kell tenni. Ennyi az egész. Hogy azok, akiknek olyan rettenetesen nagy szükségük volt a másik magyar színházra, azok közül egy sincs itt. Mind elment Magyarországra.
Azokban a helyzetekben, amikor ilyen nehéz döntés, és mint mondta, hogy egyfajta nyomást is érzett magán, mennyire tudott fölnőtt erős hittel a Jóistenhez fordulni a problémáival?
Nagyon egyszerű a válasz. Egy, hogy gyerekkorom óta úgy neveltek, hogy hívő ember vagyok. Ha nem hinném, akkor ez az utolsó 20 esztendő, amióta ezt a teátrumot csinálom. Ez a utolsó 20 esztendő nem jött volna létre. Mindig azt mondom, ezt a teátrumot 3-an csináljuk. Gazdasági részét a feleségem, a művészeti részét én, és van, aki az egészet irányítja onnan fölülről. Ha ő nem lenne, akkor ezek se jönnének össze. Egy dolog. A másik. Említettem már, hogy megcsináltuk a Bánkbánt, az operát, komplett az egészet. Búcsiak jöttek, hogy játsszuk el ott is, de nincs kultúrház. Csináljuk meg a templomban. A református templomban előadtuk az egész Bánkbánt, komplett nagy zenekarral, mindennel, úgy, ahogy illik. Még azt is megengedték, hogy az úrasztalát a református templomban, az úrasztalát letakarjuk és díszletnek használjuk. Még azt is megengedték. Az első kórus után jönnek le az énekesek, így, hogy ide nézd, Matyi, libabőrös vagyok. Érezted? Itt volt az Isten. Őrületes élmény. Őrületes. És köszönet érte. És még egy dolog, hogy ezután, az előadás után jön egy néni, és azt mondja, hogy Dráfi úr, most döbbentem rá, mekkora bűnt követtek el a szüleim, amikor engem szlovák iskolába adtak. Mindent megteszek annak érdekében, hogy legalább az unokáim magyar iskolába járjanak. Hát ezért érdemes. Ha másért nem ezt a 20 évet, ezért az egy mondatért érdemes volt megcsinálni. És most még befejezem a szívem kedvencével, itt a teátrumban megcsináltuk, amit nagyon régen szerettem volna, komplett a Hári Jánost, az egész Kodály művet, Csak hát a csúnya dolog az benne, hogy Bécsben van a jogdíj, nem akarom részletezni, hogy miért és hogy miért fáj ez nekem, és abban is van egy gyönyörű dal, Kodály Zoltán, ugye, hogy fölszántom a császár udvarát, belévetem hazám búbaját. Hadd tudja meg császár felsége, mi terem a magyar szívébe. Bánattenem abba búvetés, a magyar élete szenvedés, és most jön olyan, zeneileg, és Kodály Zoli bácsi előtt le a kalappal, mert zeneileg olyat alkotott, hogy őrület. Elkezd crescendóba fölmenni a zene, ami azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban vágom pofon a császárt. És azt mondom, hogy ssz, csönd, de nem. Áld meg Isten császár felségét, ne sanyarkassa magyar népét. Őrületes a muzsika, őrületes.
És a megbocsátás is, ami mégiscsak a szeretetből fakad, hogy kívánjuk azt, hogy a hallgatóink is megszívleljék mindezt, és akinek hasonló sérelme van, az meríteni tudjon belőle, és hogy a Jóisten adjon előttünk még sok örömteljes pillanatot is, amikor vidáman tudunk a teátrum tagjainak szemébe nézni. Szívből gratulálunk az évfordulóhoz, és a szűzanya közbenjárását kérjük, hogy Szent Fia dicsőségére váljék minden taps, és önöket is illeti.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és még egyszer köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját. Köszönöm.
Kedves hallgatóink! A Dráfi Mátyással készült beszélgetés második részét hallhatták. Köszönjük szépen a művész úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat, és megtisztelt bennünket Csehszlovákia érdemes művésze, a magyar kultúra lovagja, Jászai Mari díjas, színművész, egykori színigazgató. A szűzanya áldása kísérje a továbbiakban.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.